Thank you for that very wonderful and beautiful musical rendition, and it adds so much to the spirit of this fire.
Köszönjük ezt a gyönyörű zenei számot, mely nagyban hozzájárul ennek az esti beszélgetésnek a lelkiségéhez. Christopherson Elder beszéde után a kórus elénekli az Uram légy, te az én látásom című himnuszt. Őket Gerald F. Simon vezényli, zongorán Heather Carlston, fuvolán pedig Gabriel Gutierrez és Shay Taylor kíséretét. A zárójelet azon ezután Eric Anderson mondja. Most pedig abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. Dietrich Christopherson Elder 2008. április 5-én hívták el az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában a 12 apostol kórumába. Elhívása idején a 70-ek elnökségében szolgált, ahol az egyház Észak-Amerika nyugati, észak-nyugati és délnyugati területeit felügyelte. Szolgált ügyvezetőigazgatóként a család és egyház történeti részlegben is. Korábban Mexikóvárosban élt, és az egyház Mexikó déli terület elnöke volt. Az egyház felhatalmazottjaival való elhívása előtt Christopherson Elder a Nations Bank Corporation, jelenleg Bank of America általános segédtanácsadója volt az Észak-Carolina Charlotte-ban. Korábban a Commerce Union Bank alelnöke és általános tanácsadója volt a Tennessee állambeli Nashville-ben, ahol tevékeny részt vett a közösségi ügyekben és az ökumenikus szervezetek munkájában. Christopherson Elder 1975-1980-ig jogászként dolgozott Washington DC-ben. A utahi Pleasant Grove-ban született, New Jersey-ben végezte a középiskolát, alapdiplomát szerzett a Brigham Young Egyetemen, majd a Duke Egyetemen szerzett jogi diplomát. Az egyházat szolgálta többek között területi képviselőként, szövegelnökként és püspökként. Fiatal férfiként Argentinába szolgált missziót. Christopherson Eldernek és feleségének, Catherine Jacob Christophersonnak 5 gyermeke van. Christopherson Elder.
It's wonderful to be with you tonight, those I see in my mind's eye.
Csodálatos itt lenni ma este veletek, akik jelen vagytok, és azokkal is, akiket csak lelki szemeim előtt látok. Hálás vagyok, hogy ilyen nagy számban eljöttetek. Szeretném megköszönni a szövegelnökségekként jelenlévőket, akik így a püspökségeket és gyülekezeti elnökségeket, valamint sok más olyan embert képviselnek, akik szeretnek, tanítanak és támogatnak benneteket. Köszöntöm továbbá az EOS azon tisztségviselőit, akik ma szintén itt vannak velünk. Szeretnék köszönetet mondani az Ogdeni felsőfokú hitoktatás összevont kórusának is. A gyűlés előtt elmondtam nekik, hogy meg kell hívniuk a lelket, hogy a beszédemnek legalább félig legyen valami értelme. Hálás vagyok, hogy megtették a részüket. Mielőtt ma este idejöttem volna, összetalálkoztam egy barátommal, aki korábban főtanácstagként, valamint egy fiatal egyedülállók egyház községében tanácsadóként szolgált. Ezt mondta. Hadd adjak egy tanácsot, hogyan kezd el a gyűlést. Mondd meg nekik, hogyha azt akarod, halljanak is valamit a beszédéből, akkor azonnal fejezzék be az SMS-ezést. Csak hogy tudjátok, ha azt látom, hogy fejet hajtva ültök, lehet, hogy nem azt fogom gondolni, hogy csupán áhítatosok vagytok, ezért figyelni fogom a hüvelykújatokat is. Ha jól emlékszem, a saját telefonomat kikapcsoltam, de mégsem, mert itt menet közben megszólalna, akkor nagyon zavarba leszek. Mi idősebb felnőttek, beleértve ebbe a szülőket, egyházi vezetőket, tanárokat és barátokat, gyakran buzdítunk benneteket arra, hogy tervezzétek meg a jövőtöket. Biztatunk benneteket, hogy tanuljatok és képezzétek magatokat, hogy az előttetek álló években felkészüljetek az életre. Buzdítunk benneteket, hogy fektessétek le egy házasság és család alapjait, és cselekedjetek a tervek szerint. Figyelmeztetünk benneteket, hogy utatok során mérlegeljétek a ma meghozott döntéseitek következményeit, például, hogy mit tesztek fel az internetre. Azt tanácsoljuk, hogy gondolkozzatok el azon, milyen mérce szerint értékelitek az élet sikereit, majd pedig alakítsatok ki olyan mintákat és gyakorlatokat, melyek e sikerhez vezetnek. Mindezek egy bölcs és előrelátó életutat vetítenek előre. És abban, amit ma este mondani fogok, cseppet sem kicsinlem le az előre gondolkodás és előre tervezés fontosságát. A gondos tervezés és felkészülés kulcsfontossága az eredményes jövőhöz. Ám de nem a jövőben, hanem a jelenben élünk. A jövőre vonatkozó terveinken nap mint nap munkálkodunk, és hasonlóképpen érjük el a céljainkat is. Napról napra neveljük a családunkat, és gondoskodunk róluk. Napról napra győzzük le a gyengeségeket. Napról napra tartunk ki hithűen mindvégig. Sok jól megélt nap tesz ki egy teljes életet, és alkot egy Istennek tetsző embert. Így arról szeretnék beszélni, hogy miként tudunk napról napra jó életet élni. Lukács evangéliumában feljegyezték, hogy egyik tanítványa ezt kérdezte Jézustól. Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Jézus ezután mutatott egy példát az imára, melyet azóta az Úr imájaként, vagy mi atyánként ismerünk. A hegyi beszéd részeként ugyanez feljegyzésre került Máté könyvében is. Az Úr imájának része volt a következő könyörgés is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Vagy Lukács könyvében, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként. Úgy vélem, mindannyian egyetértünk abban, hogy naponta vannak olyan szükségleteink, melyekhez igényeljük mennyei atyánk segítségét. Valakinek időnként ez lehet szó szerint maga a kenyér, az étel, mely életben tartja őt. De lehet ez lelki és testi erő is, melynek segítségével még egy napig megbirkózhatunk egy tartós betegséggel, vagy egy fájdalmasan lassú felépüléssel. Más esetekben lehet ez egy kevésbé kézzel fogható dolog, ami például valakinek a kötelességeivel vagy feladataival kapcsolatos, mint például egy lecke megtanítása, vagy egy dolgozat megírása. Jézus azt tanítja nekünk, az ő tanítványainak, hogy minden nap forduljunk Istenhez a kenyérünkért, azaz a táplálásért és segítségért, melyre az adott napon szükségünk van. Ez pedig összhangban áll azzal a tanáccsal, hogy mindig imádkozzatok és ne bátortalanodjatok el, hogy semmit ne tegyetek az Úrnak anélkül, hogy először Krisztus nevében az Atyához ne imádkoznátok, hogy cselekedetetek nektek szentelje, hogy cselekedetetek lelketek jól létét szolgálhassa. Az Úr azon hívása, hogy mennyi atyánk kezében keressük mindennapi kenyerünket. Egy olyan szerető Istenre utal, aki az ő gyermekének legkisebb napi szükségleteit is ismeri, és alig várja, hogy egyenként segítsen mindegyikünknek. Azt mondja, hogy a lénytől hittel kérhetünk, ő pedig mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad majd. Ez természetesen igen megnyugtató, azonban van itt valami, ami a mindennapi boldogulásunkhoz adott segítségnél is jelentősebb. Amikor mennyei kenyerünkért fohászkodunk és megkapjuk azt, növekszik az Istenbe és az ő fiába vetett hitünk és bizalmunk. Biztosan emlékeztek Izrael törzseinek Egyiptomból való kivonulására, és arra, hogy 40 évet töltöttek a pusztában, mielőtt beléptek volna megígért földre. Ezt a több mint 1 millió főt számláló hatalmas tömeget táplálni kellett. Bizonyos, hogy ennyi ember egy helyszínen nem tud vadászatból sokáig fennmaradni. Félnomád életvitelük pedig akkoriban nem tette lehetővé, hogy nagyobb mennyiségben termesszenek növényeket, vagy tartsanak állatokat. Jehova ezt a kihívást egy csodával oldotta meg, mely során mennyei manna által biztosította az emberek mindennapi kenyerét. Ez az apró, ehető anyag, mely minden reggel megjelent a földön, egészen új és ismeretlen dolog volt. Sőt, maga a manna szó is mi ez kérdést jelentő szavakból ered. Az Úr Mózesen keresztül arra utasította a népét, hogy minden nap csak az adott napra elegendőt gyűjtsenek ebből, kivéve a sabbat előtti napon, amikor két napra valót kellett gyűjteniük. Mózes konkrét utasításainak ellenére néhányan eleinte egy napi adagnál többet akartak gyűjteni, a maradékot pedig el akarták raktározni. Azt is mondaná neki Mózes, senki ne hagyjon abból reggelre, de nem hallgatának Mózesre, mert némelyek hagyának abból reggelre, és megférgesedék, és megbűzhödék, Mózes pedig megharagudék rájuk. Az ígéret szerint azonban, amikor a hatodik napon két napi adagot gyűjtöttek be, az nem romlott meg, és eltevék azt reggelre, aszerint, amint Mózes parancsolta vala, és nem bűzhödék meg, s féreg sem vala benne. És mondta Mózes, ma egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van, ma nem találjátok azt a mezőn. Hat napon szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz. Néhányan azonban újra csak a szemüknek hittek, és a sabbaton is elindultak mannát keresni. És mondta az Úr Mózesnek, meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet? Lássátok meg, az Úr adta néktek a szombatot. Azért áld ő néktek hatodnapon, két napra való kenyeret. Maradjatok veszteg, ki a maga helyén. Senki sem menjen ki az ő helyéből a hetedik napon. Úgy tűnik, hogy napjainkhoz hasonlóan az ősi időkben is voltak néhányan, akik nem tudták megállni, hogy ne vásároljanak a sabbat napon. Azáltal, hogy napról napra biztosított táplálékot nekik, Jehova a hitre akart megtanítani egy olyan nemzetet, amelyik egy közel 400 éves időszak alatt atyái hitének nagy részét már elveszítette. Arra tanította őket, hogy bízzanak benne, hogy minden gondolatban rátekintsenek, ne kételkedjenek, ne féljenek. Egyszerre csak egy napra elegendőt adott. A hatodik napot kivéve nem tudtak az adott napra elegendő mannánál többet elraktározni. Izrael gyermekeinek lényegében az adott napon kellett az Urat követni, és bízni abban, hogy ő megfelelő mennyiségű ételt ad majd a következő és az azt következő napokra is. Így módon az Úr soha nem tudott túlságosan eltávolodni a szívükből és az elméjükből. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a 40 éven keresztül biztosított manna nem egyfajta segélyként szolgált. Amint Izrael törzsei olyan helyzetbe kerültek, hogy tudtak magukról gondoskodni, ez meg is követeltetett tőlük. Miután átkeltek a Jordán folyón, és felkészültek arra, hogy Jerikóval kezdve elfoglalják Kánaán földjét, a Szentírás beszámol arról, hogy evének a föld terméséből a páskának másodnapján kovásztalan kenyeret és pörkölt gabonát, ami az előző év termése volt, ugyanezen a napon. És másnaptól kezdve, hogy ettek vala a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem volt többé mannájuk az Izrael fiainak, hanem Kánaán földinek gyümölcséből evének abban az esztendőben. Hasonlóképpen, amikor mindennapi kenyerünké fohászkodunk Istenhez, azaz segítségért arra az időszakra, amikor nem tudunk gondoskodni magunkról, továbbra is aktívan meg kell tennünk, és meg kell teremtenünk magunknak mindazt, amire képesek vagyunk. Nem sokkal ezelőtt, hogy elhívtak általános felhatalmazottnak, egy éveken át elhúzódó anyagi problémával kellett szembenéznem. Ez nem valakinek a hibája vagy rossz indulata miatt történt, hanem egyszerűen így alakult néhány dolog az életünkben. A probléma súlyossága és szorítása árapályszerűen ingadozott, de soha nem szűnt meg teljesen. Ez a kihívás időnként fenyegetést jelentett saját magam és családom jólétére is, és megfordult a fejemben, hogy teljes anyagi csőd várhat ránk. Valamilyen csodálatos közbenjárásért imádkoztam, hogy megszabadítson minket. Bár ezt az imát sokszor komolyan és őszinte vággyal mondtam. A végén nemleges választ kaptam. Végül megtanultam úgy imádkozni, ahogyan a szabadító is tette. Mindazonáltal, ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. A végső megoldásig minden egyes apró lépésnél az Úr segítségére törekedtem. Előfordult, hogy minden forrásomat kimerítettem. Volt, amikor senkihez és sehova sem fordulhattam az adott pillanatban, amikor egyszerűen nem volt más emberi lény, akit megkérhettem volna, hogy segítsen ebben a kényszerhelyzetemben. Megoldások hiányán többször is tédre rogytam mennyei atyám előtt, és könnyek között könyörögtem a segítségéért. Ő pedig segített. Volt, hogy ez csupán egy békés érzés volt, mely biztosított arról, hogy minden rendben lesz. Lehet, hogy nem láttam, hogy mit és hogyan kell majd tennem. Ő azonban tudatta velem, hogy közvetve vagy közvetlenül, de utat fog nyitni előttem. Megváltozhatnak a körülmények, egy új hasznos ötlet juthat eszünkbe. Lehet, hogy éppen a megfelelő időben jelenik meg egy váratlan bevétel vagy más anyagi forrás. Valahogy mindig volt megoldás. Bár akkor sokat gyötrődtem. Ha most visszatekintek, hálás vagyok, hogy nem gyors megoldást kaptam a problémáimra. Az, hogy több éven keresztül arra kényszerültem, hogy szinte minden nap Istenhez forduljak segítségért, megtanított igazán imádkozni, és válaszokat kapni az imáimra. És igen gyakorlatilag módon tanított meg az Istenbe vetett hitre. Olyan módon és mértékben ismertem meg szabadítómat és mennyei atyámat, ahogyan azt máskülönben nem tudtam volna, vagy legalábbis sokkal tovább tartott volna. Megtanultam, hogy a mindennapi kenyér értékes árucikk. Megtanultam, hogy a napjainkban adott manna legalább annyira valós tud lenni, mint a bibliai történetben említett manna. Megtanultam teljes szívemből bízni az Úrban. Megtanultam nap mint nap mellette járni. Ha Istentől a napi, nem pedig a heti, havi vagy éves kenyerünket kérjük, segítségével a probléma kisebb, könnyebben kezelhető részeire tudunk majd koncentrálni. Ha valami nagy dologgal állunk szemben, lehet, hogy azt apró napi adagokba kell kezelnünk. Néha egyszerre csupán egy nappal tudunk megbirkózni, vagy akár csak a napnak egy részével. Hadd osszak meg veletek egy nem szentírásbeli példát. Nemrég olvastam a Magányos túlélő című könyvet, amely az amerikai haditengerészet egyik négyfős csapatának tragikus történetét idézi fel, akik 5 évvel ezelőtt egy titkos akcióban vettek részt Afganisztán egyik távoli részén. Amikor véletlenül rájuk talált 2 pásztor, egy férfi és egy fiú, ezek a különlegesen képzett katonák választhattak, hogy megölik őket, vagy elengedik. Azzal viszont tisztában voltak, hogy ha elengedik őket, akkor azok felfedik a csapat tartózkodási helyét, és pillanatokon belül megtámadják őket, az Al-Qaida és a tálib csapatok. Ők mégis úgy gondolták, és úgy döntöttek, hogy elengedik ezeket az ártatlan pásztorokat. Ezt követően több mint 100-an támadtak rájuk, és az ezt követő tűzharcot csupán a könyv szerzője Marcus Luther élte túl. Könyvében Luther leírja, hogy milyen szigorú kiképzésre és kitartásra volt szükség ahhoz, hogy valaki az amerikai haditengerészet különleges alakulatánál szolgálhasson. Luther csoportjából a 164 jelentkezők közül például csupán 36-nak sikerült végigcsinálni a kiképzést. Több héten át viselték az állandó fizikai terhelést, a hideg óceánba való úszást, evezést, a felfújható csónakok cipelését, a homokba való futást, a napi több 100 fekvőtámaszt, a farönkök cipelését az akadálypályákon, és így tovább. Szinte mindig az örökké tartó kimerültség állapotában voltak. Nagyon nagy hatással volt rám az, amit egy rangidős tiszt mondott a csoportnak, amikor elkezdték a kiképzés végső és legmegerőltetőbb szakaszát. Ezt mondta: először is nem szeretném, ha engednétek a pillanat nyomásának. Amikor már nagyon fáj, csak tartsatok ki, fejezzétek be a napot. Azután, ha még mindig rosszul érzitek magatokat, hosszasan és alaposan gondoljátok át, hogy valóban fel akarjátok-e adni. Másodszor egyszerre csak egy nappal foglalkozzatok. Egyszerre csak egy szakasszal. Ne hagyjátok, hogy a gondolataitok elszökjenek veletek. Ne kezdjétek már előre megtervezni a menekülést, mert aggódtok a jövő miatt, és hogy mennyit tudtok majd elviselni. Ne várjátok a fájdalmat, csak csináljatok végig az adott napot, és csodás pályafutásotok lesz. Általában véve jó, ha megpróbáljuk előrelátni az eljövendő dolgokat, és megpróbálunk felkészülni arra, hogy miként fogjuk majd kezelni azokat. Időnként azonban bölcs lehet a kapitány tanácsa. Egyszerre csak egy nappal foglalkozzatok. Ne várjátok előre a fájdalmat, csak csináljatok végig az adott napot. Azon aggodalmunk, hogy mi jön vagy jöhet, nagyon le tud gyengíteni bennünket. Lebéníthat és feladásra késztethet. Az 1950-es években édesanyám a rákos betegsége miatt radikális műtéten esett át, és bár ez már önmagában is nagyon megterhelő volt, a műtét után még számos fájdalmas sugárkezelés is következett, melyet mai szemben nézve igen kezdetleges körülmények között végeztek. Édesanyám felidézte, hogy az ő édesanyja akkor tanított neki valamit, amit azóta is nagy segítségre volt. Édesanyámat idézem. Annyira beteg és gyenge voltam. Egyik nap azt mondtam édesanyámnak, ó anya, én nem bírok ki még 16 ilyen kezelést. Ő erre azt kérdezte, ma képes vagy rá? Igen, feleltem. Nos, drágám, ma csak ennyit kell tenned. Ez a jó tanács sokszor segített már, amikor eszembe jutott, hogy egyszerre csak egy dolgot vagy napot csináljak végig, idézet bezárva. A lélek segíthet nekünk eldönteni, hogy mikor tekintsünk előre, és mikor kell csupán az adott nappal vagy pillanattal foglalkoznunk. Amennyiben megkérjük rá, az Úr a Szent Lelken keresztül tudatni fogja velünk, hogy mikor helyén való az életünkben azt a parancsolatot alkalmaznunk, melyet az ő ősi apostolainak adott. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik a maga dolgaiért. Elég minden napnak a maga baja. Már említettem, hogy Isten kezéből kérni és kapni a mindennapi kenyerünket létfontosságú szerepet játszik abban, hogy megtanuljunk Istenbe bízni és kitartani az élet kihívásaiban. De azért is szükségünk van a napi mennyei kenyérre, hogy azzá válhassunk, akivé válnunk kell. A bűnbánat, a fejlődés, és hogy végül eljussunk az Isten fiába való hitnek és az ő megismerésének egységére, ahogyan Pál írta, lépésről lépésre fog megtörténni. Új és építő szokások kialakításához, illetve rossz szokások vagy függőségek legyőzéséhez gyakran arra van szükség, hogy ma hozzunk valamilyen erőfeszítést, melyet holnap egy másik követ, majd pedig még egy, akár hónapokig vagy évekig, még győzelemre nem jutunk. Majd pedig mindenre képesek leszünk, és képesek vagyunk megtenni, mivel kérhetjük Istentől a mindennapi kenyerünket, a segítséget, melyre naponta szükségünk van. Most az újévi fogadalmak időszaka van, ezért szeretnék nektek idézni Ann Eldon Tanner elnök szavaiból, aki az első elnökség egyik néhai tanácsosa volt. Ezt mondta, amikor az abban való elhatározásban rejlő értéket nézzük, hogy jobbak leszünk, azt is határozzuk el, hogy gondosan választjuk meg a fogadalmainkat, gondolkodjunk el azok céljain, majd végül kötelezzük el magunkat azok betartására, és ne engedjük, hogy bármi is utunkat állja. Minden egyes nap elején emlékeztessük magunkat arra, hogy egy fogadalmat csupán egy napra képesek vagyunk megtartani. Ha így teszünk, az egyre könnyebbé majd végül szokássá válik. Úgy egy évvel ezelőtt David A. Bednarelder az olyan egyszerű napi dolgok iránti következetességről beszélt, mint például a családima, szentírás tanulmányozás, a családi estek, és hogy ezek mennyire létfontosságok a sikeres családok felépítéséhez. A látszólag kicsi, napi lépések megtételével kapcsolatos következetesség bármely nagy munka elvégzésének kulcsfontosságú alapelve, beleértve ebbe a tanítványi miholdban való fejlődésünket is. Bednarelder szemléltetésként a napi cselekedeteket egy festmény ecsetvonásához hasonlította, melyekből idővel egy művészi alkotás lesz. Ezt mondta. Az irodám falát egy búzamezőt ábrázoló gyönyörű festmény díszíti. A kép rengeteg különálló ecsetvonásból áll, melyek külön-külön nem valami érdekesek vagy megkapók. Igazság szerint, ha az ember közel áll a vászonhoz, nem is lát mást, csak látszólag összefüggéstelen és minden szépséget nélkülöző sárga, aranyszínű és barna vonalakat. De hátrébb lépve, az ecsetvonások egy búzamező pompás látképével állnak össze. Csak úgy, ahogyan a sárga, aranyszínű és barna festékbe mártott ecsetvonásai kiegészítik egymást, és lenyűgöző műremeket alkotnak. A látszólag kicsiny dolgok megtétele iránti következetességünk is jelentős lelki eredményekhez vezethet. Ne fáradjatok bele tehát a jó tevésébe, mert nagyszerű munka alapjait fektetitek le, és kis dolgokból jöjj elő az, ami nagyszerű. Ezra Taft Benson elnök a bűnbánatról szólva a következő tanácsot adta. Amikor igyekszünk Krisztushoz mindinkább hasonlóvá válni, vigyáznunk kell, hogy ne kettelenedjünk el, és ne veszítsük el a reményt. A Krisztushoz hasonlóvá válás élethosszíglan tartó törekvés, és gyakran olyan fejlődéssel és változással jár, mely lassú, majdnem észrevétlen. A szentírások figyelemreméltó történeteket jegyeznek fel olyan emberekről, akik drámai változáson mentek át, mint egy pillanat alatt. Az ifjabb alma, Pál a damaszkuszi úton, Énos, amint éjszakában nyúlóan imádkozott, Lamóni király. Az ilyen figyelemreméltó példái annak a hatalomnak, mely még a bűnbetévetteket is meg tudja változtatni. Biztosíthatnak arról, hogy a kiengesztelés még a legelkeseredettebbek is elérhetik. Körültekintőnek kell viszont lennünk akkor, amikor ezekről a figyelemre méltó példákról beszélünk. Bár valóságosak és hatásosak, inkább a kivételt képezik, nem a szabályt. Minden Pálra, minden Énosra, minden Lamóni királyra olyan emberek százai és ezrei jutnak, akik sokkal finomabbnak, sokkal kevésbé észrevehetőbbnek találják a bűnbánat folyamatát. Napról napra közelebb kerülnek az Úrhoz, kevéssé ismerve fel azt, hogy Istenéhez hasonló életet építenek. A jóság, a szolgálat és az elkötelezettség csendes életét élik. Nem szabad elveszítenünk a reményt. A remény az emberek lelkének horgonya. Sátán szeretné, ha eldobnánk ezt a horgonyt. Így módon érheti el a csalódottságot és a feladást. Nem szabad azonban elveszítenünk a reményt. Az Úr minden erőfeszítésnek örül, még az apró, mindennapi erőfeszítésnek is, melyekkel azon igyekszünk, hogy hasonlóbbá váljunk hozzá. Az Úr minden erőfeszítésnek örül, még az apró, mindennapi erőfeszítésnek is, melyekkel azon igyekszünk, hogy hasonlóbbá váljunk hozzá, és ezt ne feledjük. És ne feledjük, hogy ne csak befelé tekintsük, amikor napi mennyei kenyerünkét fohászkodunk. Ha a Mesterhez hasonlóvá akarunk válni, aki nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, akkor segítséget fogunk kérni tőle ahhoz, hogy nap mint nap embertársaink szolgálatára tudjunk lenni. Thomas S. Monson elnök az általam ismert emberek közül mindenkinél jobban él eme alapelv szerint. Szíve mindig azzal az imával van tele, hogy Isten bármely adott nap, vagy annak bármely pillanatában nyilatkoztassa ki számára a körülötte lévők szükségleteit, és hogy miként tudna segíteni azokban. Amíg püspöki szolgálatának idején történt egyik eset jól szemlélteti, hogy a lélek munkálkodásával néha egy kis erőfeszítés is milyen gyümölcsöző lehet. Heidi Swinton, Monson elnök életrajzát tartalmazó To the Rescue című könyvéből fogok idézni. Volt egy férfi, Harold Gallacher, akinek Monson elnök nyújtott segítőkezet. Felesége és gyermekei tevékenyek voltak az egyházban, Harold azonban nem. A férfi lánya, Sharon, megkérte Monson püspököt, hogy tegyen valamit, amivel édesapját vissza tudná hozni az egyházba. Püspökként egy nap úgy érezte, fel kell keresnie Haroldot. Egy forró nyári napon kopogtatott Harold ajtaján. A püspök látta, mint Harold a fotelben ücsörögve cigarettázik, és közben újságot olvas. ki az? Kérdezte Mongolban Harold, annélkül, hogy felnézett volna. A püspökkel válaszoltatom. Azért jöttem, hogy megismerkedjünk, és hogy megkérjem, jöjjön el a családjával a gyűléseinkre. Á, túl sok dolgom van, érkezett a megvető válasz. Még csak fel sem nézett. Tom megköszönte, hogy meghallgatta, aztán elment. A család úgy költözött el onnan, hogy Harold egyszer sem ment el az egyházba. Évekkel később Gallagher testvér felhívta Thomas S. Monson elder irodáját, és időpontot kért, hogy találkozhasson vele. Kérdezd meg tőle, hogy Harold G. Gallagher hívják-e, mondta titkárának Monson elder, és hogy a Wissing Place 55 szám alatt lakott-e, és volt-e egy Sharon nevű lánya. Amikor a titkár ezt megtette, Harold meglepődött, hogy Monson elder mennyire részletesen emlékezett rá. Amikor később találkoztak, megölelték egymást, Harold ezt mondta. Azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek, amiért nem keltem fel a fotelból, és nem engedtem be azon az évekkel ezelőtti nyári napom. Monson elder megkérdezte, hogy a férfi tevékeny-e az egyházban. Harold mosolyogva válaszolt, második tanácsos vagyok a püspökségünkben. A kérése, hogy menjek el az egyházba, és a negatív válaszom nem hagyott nyugodni addig, míg el nem döntöttem, hogy teszek valamit. Amikor mindennapi kenyerünkre gondolunk, segít életünk részleteit, a napjainkat kitöltő apró dolgok jelentőségét észben tartanunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy például a házasságban a folyamatos kedvesség, segítségnyújtás és figyelem sokkal inkább életben tartja és táplálja a kapcsolatot, mint egy alkalmi jótett vagy drága ajándék. Fivéreim, ezzel nem azt akarom mondani nektek, akik házasak vagytok, hogy a feleségeitek nem méltányolják, ha valami szép új ruhadarabot kapnak, vagy néha egy olyan ajándékot, ami felkiáltó jellel fejez ki, hogy miként éreztek irántuk. Mindez természetesen egy jászos költségvetésetek keretein belül téve.
It's just that a constant daily expression of affection in both words and actions is
szeretet, mint tettekben, mint pedig szavakkal kifejezett állandó kimutatása hosszú távon sokkal jelentőségteljesebb. Hasonlóképpen a mindennapi döntéseink során is megakadályozhatjuk, hogy bizonyos családbefolyások belépjenek az életünkbe, és részünké váljanak. Az egyik konferencián egy papsági vezetővel folytatott baráti beszélgetés során, ahol néhány évvel ezelőtt Neil A. Maxwell elderre vettem részt, megfigyeltük, hogy már csak azáltal is el tudja valaki kerülni, hogy pornográf tartalmú dolgokat nézzen, hogy egyszerűen helyes döntéseket hoz. Ez legtöbbször egyszerűen csak önuralom kérdése, hogy ne menjünk olyan helyre, ahol pornográfiát találhatunk, akár fizikailag, akár az interneten. Mindazonáltal elismertük azt, hogy mivel a pornográfia olyan szörnyen elterjedt, akaratlanul is elég meglepő módon tud lecsapni egy emberre. Igen, jegyezte meg Maxwell Elder, de azonnal el is tudja utasítani azt. Nem kell behívnia és helyjel kínálnia. Így van ez más befolyásokkal és szokásokkal is, mint például az ápolatlan külső, gondatlan viselkedés, profán és sértő beszéd, bántó kritika, halogatás, és így tovább. Az a figyelem, amit naponta e dolgok elkerülésére fordítunk, megóvhat bennünket attól a jövőbeli felismeréstől, hogy figyelmetlenségünk miatt valamilyen gonosz dolog vagy gyengeség vert gyökeret a szívünkben. Igazából nem történik túl sok olyan dolog egy nap folyamán, aminek semmi jelentősége nincs. Még a világi, ismétlődő dolgok is lehetnek apró, de jelentős építőelemek, melyek idővel kialakítják azt a jellemet, viselkedést és rendet, melynek segítségével céljainkat és álmainkat elérjük. Így, amikor imában a mindennapi kenyeretekért fohászkodtok, alaposan gondoljátok át szükségleteiteket, azon dolgokat, melyeknek hiányában vagytok, és azokat is, melyek ellen védelemre van szükségetek. Amikor lefeküdni készültök, gondoljátok át az adott nap sikereit és sikertelenségeit, és hogy másnap mit fogtok egy kicsit jobban tenni. Majd köszönjétek meg mennyei atyátoknak azt a mannát, amit az ösvényetekre helyezett, hogy átsegítsen benneteket az adott napon. Elmélkedésetek növelni fogja a belévetett hiteteket. Miközben látjátok, hogy karja miként segít nektek kitartani bizonyos dolgokban, és megváltoztatni másokat. Örömöt lelhettek még egy napban, hogy még egy lépést tettetek az örök élet felé. Mindenek felett ne feledjétek, hogy itt van nekünk ő, akit a manna is jelképezett, maga az élet kenyere, a megváltó. Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világért. Tanúságomat teszem nektek az élet kenyerének élő valóságáról, Jézus Krisztusról, valamint az ő engesztelésének végtelen hatalmáról és hatóköréről. Végső soron az ő engesztelése, az ő kegyelme, ami mindennapi kenyerünk. Minden nap őt keressük, és az ő akaratára törekedjünk, hogy egyé válhassunk vele, ahogyan ő is egy az atyával. Megáldalak benneteket, hogy amikor tőle kéritek, mennyei atyánk meg fogja nektek adni a mindennapi kenyereteket. Jézus Krisztus nevében. Amen.